arról beszélgetünk, hogy hát a repülés az egy érdekes dolog, sok mindenki fél, sok mindenki nem. Sánta egy picit tart a repüléstől. Felvetődik egy csomó kérdés ezzel kapcsolatban, hogy mi, hogy és miért van. Például van nekünk egy ilyen gyűjteményünk, és ebből fogunk szemezgetni egy picit. Például ki mehet-e a mosdóba a pilóta? És tök érdekes, hogy igazából kimehet, mert amikor felszáll a repülőgép, akkor igazából automata üzemmódba van kapcsolva a rendszer, tehát a repülőgép maga megy. De van egy szabály, hogy nem szabad kimennie csak úgy az egyik pilótának a fülkéből. Ha kimegy az egyik pilóta, akkor az egyik stewardess-t be kell hívnia. Ez egy ilyen szabály, hogy soha, de soha nem szabad, hogy egyetlen egy ember legyen ott bent az úgynevezett kokpitben. És ez nagyon fontos, hiszen vannak olyan esetek, amire nem is gondolna az ember. Egy szörnyűség történt 2015-ben, amikor az egyik pilóta kiment, a másik már alig várta, magára zárta az ajtót, és egy hegynek vezette a repülőgépet, ami elég katasztrófa, de hogy Jézusom. Ilyenek megtörténnek. De most ha ketten vannak bent, akkor nyilván ezt beakadályozzák, ugye? De hogy... Úgyhogy mindig ketten kell legyenek
benne. Igen. Egy stewardess ott. Csak nehogy elnyomkodjon valamit.
De ez is érdekes, hogy a stewardess elnyomkod valamit. Ez ugye feltevődik az a kérdés, hogy egy stewardess vajon le tudna-e tenni egy repülőgépet? És nyilván a válasz az, hogy nem. De azt mondják, hogyha, amit a filmekben is láttuk, hogy össze vagy...
Igen, a légitorony.
A légitorony, azt mondják,
az instrukciókat.
Azt mondják, az valós, hogyha adják az instrukciókat, tényleg? És hogyha nincs külön probléma, akkor le tudja rakni a gépet bárki. Tehát nem csak a stewardess, hanem bárki, kivéve, ha például ilyen brutális oldalszél, vagy valami van, mert az még a komoly pilótáknak is kihívás. De azért érdekes, nem, hogy igazából te is le tudnád rakni.
Hát kétlem.
Csökkent a sebességet.
Megnézni?
Izgulnál, Zoli?
Nem.
Csökkent a sebességet, nem tudom mennyire. És akkor Zoli csökkent.
Csinálik ott miért egy dugóhúzót így a levegőben.
Az ilyen durva.
Idegességemben.
Na, vannak még egy csomó érdekesség. Mi történik, ha az összes hajtómű leáll? Mert azért ez egy fontos dolog.
Elősírunk egy keveset.
De nem. Különben DiCaprio mesélte, ő volt az Ellen Show-ba, és mondja, hogy egyszer Oroszországban repült egy repülőgéppel, és azt mondja, hogy egyszer csak arra vett figyelme, hogy valami ilyen hang, és elnéz balra, és így kinéz az ablakon, és ég a motor. És mondja, hogy körbenéz, és rajta kívül látja, hogy senki, de idegeskedik, tudod? Ez csak kijön a stewardess, és mondja, hogy elnézést, úgy néz ki, van egy kis problémánk, az egyik motorunkat elvesztettük. És azt mondja, egy fickó oroszul, orosz akcentussal, teljesen normális megkérdezi, hogy jó, de hány motorunk van? Hát eddig volt kettő, most csak egy van. És azt mondta, hogy mindenki nyugodt volt rajta kívül, persze megérkezett a repülő, ahova kell, meg minden, oké, rendben van. Állítólag ezek a mai modern repülők, ezek akkor is el tudnak siklani az égen, és erre én mindig nagyon kíváncsi voltam, amit most állítják ebbe a cikkbe, amit látunk, hogyha tönkre megy az összes motor, hogy akkor is tud lebegni. Uh-huh. És erre van egy példa, ami 1982-ben történt, ahol egy Boeing 747-es keveredett bajba. A gép egy vulkán fölött haladt át éppen, képzeld el, és ugye a vulkánból kit előtörő hamu és por elállasztotta a motorokat, és leállt mind a négy motor.
Szép.
Mind a négy motor. Ennek ellenére mégis el tudtak lavírozni a következő reptérig, letették a gépet, és a 263 utas túlélte.
Hát igen, hogyha közelben van valami reptér. Nekem is van olyan ismerősem, aki letette a pilótavizsgát, ilyen kisebb gépeket tud vezetni, és akkor ő is ezt mondta igazából, hogy ezt már rögtön az elején tanítják, meg megnyugtatják az embert, hogy a repülő az nem úgy működik, hogyha mondjuk leáll a motorja, akkor leesik az égből, lepottyan, mint egy magatehetetlen valamilyen test.
Vasdarab.
Hanem nyilvánvalóan ugye a szárnyainak és az ilyen dolgoknak köszönhetően az lehetővé teszi azt, hogy lesiklasd a repülőt ugye a föntről lefelé, igen, tehát nem az van, és akkor el tudod juttatni A-ból B-be, csak hát nyilván bizonyos limitek azért csak vannak ilyenkor, hogyha nincs már motorbehajtásod.
Hát, nyilván ez nagyon fontos momentum, amit mondtál, hogy csak legyen reptér a közelben.
Hát igen.
Hát erről
igen,
szól az igen, a film, igen, a Sally, ugye? Sally?
Ja, igen, amiben a Tom Hanks játszott.
Igen. Az állítólag egy igaz sztori, ugye, amikor a Hudson River-re, a Hudson folyóra le kellett, hogy rakja a gépet. Aha. Azért, mert ugye ott röviden a film az arról szól, hogy felrepülnek, és ha mindjárt kitérünk elő, hogy mennyire veszélyesek a madarak. Felszállás közben jöttek a madarak, tönkretették a, hát az egyik vagy mindkét motorot, nem tudom, de valami baj volt. És nagyon gyorsan, hogy csekkolták a rendszert, nem működik semmi, de próbálták újraindítani, nem működik abszolút semmi. Bár az irányító torony mondta nekik, hogy hova lehetne, de ők úgy satszolták meg, hogy odáig nem tudnak eljutni. Uh-huh. És letették a Hudson folyóra a repülőgépet, és túlélte mindenki, csak utána egy nagyon komoly per indult, és ezt a pert mutatja be a film.
Ja, igen, emlékszem,
és az volt, és az mennyire nagyon durva jelenet, amikor az van, hogy ugye úgy próbálják hát igazából elítélni őket, hogy szimulációval bebizonyítják több pilótával, hogy, hogy a szimuláció arról szól, hogy oké, most leáll a motor, eléred az egyik repteret, amit ajánlottak, eléred a másik repteret, és mind a kettő repteret elérik. És akkor jön a momentum, amikor azt mondja Tom Hanks a filmben, valószínűleg az eredetleg is így történhetett, mert ez igaz történet, azt mondja, hogy oké, akkor most beszélhetünk komolyan, és mindenki felkapja a fejét, hogy beszélhetünk-e komolyan. Azt mondja, itt minden rendben van a szimulációban, csak kivettétek az emberi faktort. És hogyha kivettük az emberi faktort, azt mondja, ezek az emberek úgy viselkednek, mint a robotok. Amint hallják, hogy mi a probléma, rögtön tudják, hogy mit kell tenni. Uh-huh. Azt mondja, valljátok be, mire sikerült a szimuláció, hányszor gyakoroltak. Uh-huh. Ha hanyadszorra sikerült lerakni.
Ja, igen, emlékszem, igen,
akkor,
ez volt,
hogy mondták, hogy az egyik, nem tudom, 10 pár, a másik 16, azt mondja, látjátok? Tehát ez nem reális. És állítsátok be, hogy, hogy adtak azt hiszem, hogy 20 vagy 30 másodpercet, hogy addig ne csinálj semmit, az az idő, amíg gondolkozik az ember, és utána sikerül le, és nem sikerült egyiknek se. És hát ő, még kiderült, hogy csak ők csinálták, jó? De hát, hogy
érdekes.
Hardcore dolog az egész.
Igen, na most igen, madarak. Madarak, igen, hát madarak. Jézusom, van itt egy elég súlyos kép előttünk.
Vannak képek.
Ki van szakadva az oldala, meg beszakadt konkrétan a gép oldala, bizony. Csak azért, mert egy nagyjából 3 kilós madár itt szövegben ezt írja,
igen.
Belecsapódott. Figyelj, ez azért átszáboljuk, azért ez elég erős ütés amúgy.
Nézd, itt van egy konkrét példa, azt mondják, amikor egy 3 kg-os madár találkozik egy 300 km/órával felszálló repülőgéppel, akkor a gép teste olyan ütést kap, mint egy 100 kg-os fémtömböt ejtenék rá 20 méter magas. Ságból, ami igen, elég durva, igen, hogyha belegondolsz.
Hát gondolj csak bele, ugye ez van a kocsikkal is, amikor mondjuk elütünk valamit az úton, hát valamilyen vadat, ne agyisten szarvast, vagy őzet, ugye az tudja tüntetni a teljes motorház részét ugye a kocsinak, de mondjuk kisebb állatok is elég komoly
kárt tudnak okozni.
Hát most gondoljunk csak bele egy repülőgép esetében, hogy ez mit jelent, hát ami hát nyilván többszörösével megy. Igen. Mint egy kocsi, attól persze kivételt képez ez alul a német autóbán, ahol lehet, hogy elérnek ilyen sebességeket egyesek.
Hát igen.
Mintha a repülővel mennének, igen.
Simán. Na most itt az is érdekes ebben az egészben, hogy feltevő kérdés, hogy mennyire veszélyes a momentum, amikor találkozik a repülőgép a madárral. Azt mondják, hogy igen, tehát brutális, mert képes áttörni az ablakot, a gép törzsében komoly károkat tud okozni. A repülőgép motorja, ugye az pedig egy porszívóként működik, beszippantja a madarat, és ha lapátok sérülnek, a motor előbb-utóbb összeomlik. De, azt mondják, bár a repülőgépek viszonylag gyakran találkoznak madarakkal, ellenek ellenére mégis ritka, hogy komoly károkat okozna egy ilyen találkozás. Legtöbbször a repülőgép motorja szippantja be az állatokat, de ezek már úgy vannak tervezve, hogy ezzel számolnak.
Igen, igen.
Úgyhogy ez így van kitalálva. Na mindegy, meg hát másik az, hogy kényszerleszállást egy motorral is lehet végezni, mert azért a drasztikus különbség az, amit az előbb mondtuk, hogy amikor fenn van egy repülő, el tud-e siklani, uh-huh. akkor van magassága. Uh-huh. De itt, amikor repülsz föl, akkor mi van, amikor 30 méter magasan találkozik a madárral, vagy 50? Az gáz.
Az gáz.
Akkor nem nagyon tudsz lebegni. Akkor igen. Azért kéne egy motor nincs legalább.
Még. Igen.
Tudod?
Igen.
Tehát, hogy azért ezek,
és amikor csak az egyik dolgok. Motor működik, akkor nem az, hogy így körbeforgatja a gépet, hogyha gázt adsz.
Nem, de ez lenne a normális. Igen, ez lenne. Parasztlogika ezt mutatja, de nem, abszolút nem így működik. Vannak érdekességek is, én ezt nem is tudtam, esküszöm, egyszer ki fogom próbálni, legközelebb megyek. Állítólag azért, én mondjuk ezt nem figyeltem meg sose, de állítólag az igazi utasok, az igazi tapasztalt utasok tudják, hogy amikor repülsz, akkor paradicsomlevet kell rendelni. Uh-huh. Mert hogy a paradicsomlének teljesen más íze van odafent, mint lent, képzeld el.
De miért?
Ezt tudtad? Azt mondják, a következő a magyarázat, hogy a folyamatos zaj és a nyomáskülönbség miatt a receptoraink tompulnak, ez az egyik. A paradicsomlé nagy mennyiségű glutaminsavat tartalmaz, melynek íze nagyon jellegzetes, erőteljes, ám amíg a földön normál légnyomás esetén a paradicsomlé földesebb ízét érezzük, addig 10 kilométeres magasságban a kabin nyomás mellett édesebbnek, gyümölcsösebbnek érezzük az egészet.
Jé.
Képzeld el.
Hát jó.
Csak a légnyomás miatt. Azt mondják, hogy ez egy ilyen érdekes történet.
A DiCaprioék abban a filmben, a melyik Wall filmben? Street farkasában, ott nem a paradicsomlét kóstolgatták odafel, hanem mást. a repülőben.
Mi ittak, vagy mi súlyosan ittak? Vagy
hát
mi?
De kokúztak, meg mindent csináltak, ja, úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy annak is más íze van egyébként, mert érdemes kipróbálni.
És arról még mindenféleképpen beszéljünk, hogy vannak ezek a legendák, és ezt is most tisztázzuk le. Statisztikailag be van bizonyítva, hogy hol a legbiztonságosabb ülni egy repülőgépen. Hol a legbiztonságosabban ülni, mert nem egy olyan sztori van, hogy úgy érte valaki túl, hogy mindig azt mondjuk, hogy a farok részben ült. A farok részben ült. És valóban ez így igaz.
De előtte tudsz dönteni, nem az, hogy kapsz egy helyet, aztán szavasz.
Zoli, én igazából tudom. Ekkora tapasztalatom nincs a repülésbe. Én nyilván mindig azt mondom, hogy melyik a legolcsóbb jegy, és akkor nem foglalkoztam
hát
se azzal.
Ott nyilván nem tudsz dönteni. Abszolút. Ilyen esetben.
Sokszor a legolcsóbb jegynél még azt sem tudod elérni, hogy egymás mellett üljetek, de hát még az is egy probléma. De a következő van, a statisztikák megmutatták a túlélési arány a gépen. Az első rész, az eleje, az 50% esélye, hogy túléled. A közepe az nem nő drasztikusan, az csak 50-55%-ra nő. Viszont a hátsó rész az 70%-os túlélési esélye.
Na, hát
ott ennyivel biztonságosabb a hátsó részbe ülni. De, hát, hogyha a WC mellett kell ülnünk, igazából akkor legyünk boldogok, mert az biztonságos.
Ez a Vesna Vulovics is ott ülhetett, tudjátok, az a Igen,
aki lezuhant.
Több, hát ilyen 10 km magasságból túlélte.
Igen.
Rágyújtott utána.
Az is érdekes nekem, hogy ugye a vészkiáratnál csak olyan ember ülhet, aki megtermett ember, de gyerekek és apró nők oda nem ülhetnek. Pont azért, hogyha gond van, akkor azt az ajtót egy ilyen nagy karral ki kell nyitni. És állítólag azt egy gyerek nem tudná, nem tudná meghúzni azt a kart. Egy fiatal, gyenge nő például nem tudná, ezért de tudom, mert engem is úgy ültettek oda, hogy meg még tudnod kell angolul okvetlenül, hogy el tud olvasni, hogy kell ezt végezni.
Értem.
Én azért szoktam, azért ültem párszor ott, mert ott nagyobb a hely, pont azért, hogy tudjanak menekülni az emberek, és akkor ugye nagyobb a lábhelyen.
Akkor megbíztak, akkor te kezelheted ezt a... Bennem
megbíztak, igen, kezelhettem ezt a... Borzasztó úgy ülni végig, hogy ott az a nagy kar mellettet különben. Borzasztó. Folyamatosan meg akarod húzni. De ez ott nem szabad. Tudod, hogy
ez
nem
olyan,
szabad.
Mint a vonaton, az a kis kalapács, amit ki akarsz venni.
Ha még ott is van az a kar, amit meghúzol, akkor ott megáll a vonat.
Igen, az is jó. Az
hányszor néztem már.
Azt szívesen meghúzná.
Ez annyira igaz, amikor tudod, ez a Dexter's laboratóriumban volt, amikor Didi-nek mondta, hogy ezt a piros gombot nem szabad megnyomni, és mindig megnyomta.
Igen,
ez benne van az emberben.
Ugyanaz, így van, muszáj.
Nem szabad megnyomni.
Érdekel, hogy mit csinál.
Szóval ugye van ez a vészkijárat a repülőgépeken, de az is megfigyelhető, hogy a pilóta fülke mögött rögtön ott van egy nagy balta általában. Ott van egy nagy balta. Én viszont én ezt nem tudtam, hogy az a balta azért van ott, hogy azzal konkrétan, hogyha olyan a helyzet, és lezuhantok valahol, és éltek, és ki akartok jutni a repülővel, azzal tudsz ajtót tudod vágni valahol a testem.
De amputálni a saját kezed, ami beszorult az egyik ülés alá.
Jó, oké, ez is lehet, de nem erre van kitalálva. És ráadásul, ami nekem nagyon meglep, hogy állítólag vannak a repülőgépnek gyengített része, amit direkt ki tudsz vágni.
Tényleg?
Hát mondom, ez azért hihetetlen.
Lehet, hogy gyengített részt találtál, az a madár azért szakadt így be ilyen csúnyán. Vannak itt még képeink amúgy jégesőről például, hogy jégeső mit művel az orrrészsel, hát elég súlyos, így behorpasztja, leviszi a festéket, tele van repedésekkel az üveg, tehát az a szélvédő része, szóval így brutális. Tehát igen, itt nyilván ugye megint csak a tempó a fontos tényező, hogy mennyivel megy a gép is, hogy mennyivel megy bele a jégesőbe.
Na ez az. Van még egy dolog, ami mindenféleképpen nagyon érdekes, be van tiltva, a repülőgépek nem repülhetnek a Himalája felett. Ez egy nagyon érdekes sztori. Nem repülhetnek ott. A Himalája átlagos magassága ugyanis 6 km. Képzeld el.
Hát igen, megsúrolna a gép alját. A hegy. Megkarcolja.
Én is csak olvastam először, azt gondoltam, hogy ez, de nem. De 8-10 km magasságban repül a repülő. Ez, de hát igazából itt nem lenne baj. Tudod,
hát
hol a baj?
De hát a Himalájának hogy a legmagasabb pontja, vagy nem az egyik, hanem a legmagasabb az 8000 fölötti. Uh-huh. Nem, az több mint 8 km magas.
Az lehet, hogy megkarcol az alját.
Hú volt ez? Ja, de, csak a csobolumba, jó van.
De az az igazság, hogy olyan vészhelyzetben, mint például a kabinnyomás hirtelen csökkenés, amikor leesnek a maszkok is, tudod, és a maszkokban különben az emberek számára kb. 15 percig oxigén van, ez úgy van kiszámolva, a személyzetnek sokkal több. A lényeg az, hogy...
Hát köszönjük szépen ez az utasok nevében.
Azért, mert 15 percet rendbe lehet hozni, mindjárt mondom, hogy... Ilyen esetben, amikor kabinnyomás hirtelen csökkenése van, a pilótáknak 20 percük van rá maximum, de jobb lenne 15 alatt, ugye, amíg van oxigén, mindegy, hogy 3 kilométeres magasságba ereszkedj, gyerek. Tehát le kell ereszkedni 3 kilométer. És akkor már karcolgatná a Himalája. Tudod? Aha, aha. Na az a baj. De hát, hogy nem akarják meg az esélyt sem megadni, hogy esetleg azért lehet, hogy a repülőgép lemenni, mert ott hegyek vannak, vagy valami. De akkor inkább nem szabad arra repülni.
Hát de... Ott meg jönnek, úgyis vannak ilyen kis serpák ott egyébként, akik hogy felszabadnak ki papucsba időnként.
Megmentenek?
Igen, nepáli oldalra, és azokat így levisznek téged.
Ők mennek a jakokkal, ugye?
Hát igen, és szeretik a jakvajjal isszák a teát, az biztos. Uh-huh. Na. A tibetiek.
Ennyi a repülésről, azért szerintem... Hallottak egy pár újdonságot.
Meglepődtetek, mi mondhatok, hú, az adja mindenit. Ezt az én nem minden, gondoltam
azért,
volna.
Azért paradicsom.
Biztosan elhangzott most ez a vajdasági háztartásokban, ahol be van kapcsolva a Pannon reggeli.
És mindenki meg paradicsom levetére 10 km magasságba.
Igen, szerintem próbáljátok ki.